Miért indult az apakt? Miért fontos az apákkal foglalkozni szerinted?
A történet az, hogy én a korábban érkeztem alapítványnak vagyok a szupermentora és pszichológusa, és hogy a korábban érkeztem alapítvány, ugye koraszüléssel foglalkozik hosszú ideje már, és hogy koraszülésben érintett családokkal, anyákkal és édesapákkal is. És hogy volt egy pont a munkánkban, ahol arról beszéltünk, hogy jó lenne valahogy bevonni ezeket a legendásan, híresen, nehezen bevonható édesapákat is. És van egy 3 napos szülésérmény feldolgozó csoport, amiből 2 nap az maga a szülésérményt dolgozza föl, 1 nap pedig ilyen úgynevezett mentori ráhangolódás. Ezt az egészet ilyen mentorképzésnek hívják, és hogy hát úgy határoztunk, hogy akkor csinálunk egy ilyet édesapáknak is. Annyit érdemes tudni a háttérről, hogy az édesapáknak is megvan a maguk sérülékenysége. Hogyha ránézünk a statisztikákra, akkor láthatjuk, hogy a férfiak jóval halandóbbak, hamarabb meghalnak 7-8 évvel, mint a nők, és hogy hát hogy ebben a nagy halmazban benne vannak az édesapák is. És ezért is, és más dolgok miatt is úgy döntöttünk, hogy szeretnénk ezt megpróbálni, többek közt azért, mert hogy a koraszülés élményére jellemző az elválasztottság, a magány, hogy az édesanyja is nagyon egyedül van az inkubátor egyik oldalán, a gyermek a másik oldalán, közben édesapa próbál helytállni. A külvilág felé próbál információkat szerezni, és a maga általában racionális módján hozzájárulni ahhoz, hogy így ebből a helyzetből kijöjjenek. Többek közt ezért, meg többek közt azért, mert az édesapák is fontosak, és hogy ez mindössze annyit jelent, hogy ha van egy család, amit támogatunk, akkor jó az, hogyha az édesapákat is fel tudjuk húzni ebben a támogató munkákban az édesanyák mellé. A támogatás azt jelenti, hogy lehetőleg minél hamarabb, minél kevesebb sérülés vagy nehézség után tudjon mindenki a saját kompetenciájába, saját életének a saját küldetésébe belehelyezkedni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez nem egy ráülést jelent, hanem sokkal inkább egy ilyen felszabadító, megerősítő fórumot, ahol aztán így önmagán dolgozhat, és jól lehet. És amikor elindult ez a apás mentorképzés, az télen volt, és ebből lett egy ilyen nagy adventi beszélgetés. És hogy így mindenki elmondta a sajátját, ha kellett beszélt, ha kellett hallgatott, és így ebben 4-en voltunk benne, én vezettem ezt a csoportot, és akkor 3 apatársam pedig dolgozott magán, meg az apaságon, és ez az adventi beszélgetés, ez így folytatódott, hogy mindenkinek sokat adott, nekem is. Azt érdemes tudni, hogy ez nem egy ilyen terápiás beszélgetés, tehát hogy itt a műfaj az nem annyira ez a szigorú pszichológus kliens páciens távolságtartáson alapul, hanem sokkal inkább egy, ami nagyon jó, de hogy ez pedig egy párbeszédes forma, ami ilyen szempontból sokkal inkább közvetlen, és ez így jól is van. Szóval ebben a párbeszédben aztán így kialakult az is, hogy mindenkinek van egyfajta küldetése, amit gyakran lehet látni más édesapáknál, és hogy van mondandója. És ezen kezdtünk el gondolkozni, hogy mit tudnánk tenni, és hogy mindenkiben megfogalmazódott az igény, hogy tök jó lenne más apákhoz is eljutni. Hát szót követett, és akkor Száraz Ferenc, aki egy média szakember, ő volt az ötlet gazda, hogy csináljunk egy ilyen podcastet. És akkor ebben így benne is voltunk, az első adást így 4-esben csináltuk meg. Azt érdemes tudni, hogy itt a korábban érkeztem alapítvány, a Down alapítvány, és mi magunk is összefogtunk, hogy létrejön ez a műhely, mondjuk így. Az első fölvételt azt nagyon vadregényes körülmények között a karantén időszak kellős közepén csináltuk. Iszonyú hosszan szerveztük, rengeteg technikai problémánk adódott. Ez a halló, most hallasz? Most hívja a telefonon, vagy ez így jó? És mégis összejött a felvétel, és aztán azt vettük észre, hogy másokat is megmozgat ez a kezdeményezés. Így kapcsolódott be Zámbor is, vannak terveink a jövőre nézve, hogy kiket szeretnénk megszólítani, és aztán felvettük a második adást, most már lassan meg lesz a harmadik, és hogy a cél az, hogy mindig olyan témákról beszéljünk kendőzetlenül, őszintén, amik fontosak, jó értelemben véve földhöz ragadtak és használhatók, és hogy más édesapákat is megmozdítanak. Nem cél a like hajhászás, vagy ilyen szempontból nem az a cél, hogy bárki népszerű legyen ebben a kezdeményezésben, hanem az a cél, hogy apák őszintén tudjanak beszélgetni egymással, jó szívvel annyit, amennyit ők jónak éreznek, tudjanak megmutatni egy podcast formájában, és hogy reményeink szerint ezt más édesapák is meghallgatják, és hogy valamit tudnak ebből épülni. Talán még annyit, hogy maga most erről tudok inkább egy kicsit beszélni, hogy maga a koraszülés, maga az, hogyha valakinek a gyermeke bonyodalmak árán jön a világra, vagy bonyodalmak korábbiakkal társul a fejlődésre, az mindig egy extra terhet jelent természetesen, és hogy nagyon fontos, hogy az extra teher mellé járjon extra lehetőség is, ahol tud ezekről beszélni, tud adott esetben támogatást kapni, talán ezek.
És szerinted egyébként az, hogy az apák beszélni akarnak önmagukról, az érzéseikről, a gyerekeikről, azon, amin ők átmentek, átmennek, ez tabu? Tehát, hogy a társadalomban ez egyébként inkább ilyen anyai, női csacsogásnak tűnik a társadalom szemében, vagy te hogy látod ezt?
Nagyon érdekes kérdés, és nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy van egy, hogy nem tudjuk magunkat külön választani a kultúránktól, a társadalmunktól, és valóban van egy ilyen szerepelvárás, amelyben könnyen hajlamosak vagyunk magunkat úgy érezni, hogy mindig erősnek, megingathatatlannak kell magunkat mutatni, és hogy így is kell viselkednünk szinte bármi áron. Vannak olyan témák, amikről nem gondolom, hogy bárki könnyen beszél. Mert hogy az élete egy nehéz időszakáról beszélni, az azt jelenti, hogy valamennyire azt át is fogja élni. Hogyha pedig ott van neki elakadása, ilyen traumás jellegű, komoly stresszhez kötődő elakadás, akkor erről rendkívül nehéz lesz beszélni. Ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van a késztetés, hogy ez azért sokszor kíséri az embert és megnehezíti az élete sok-sok pillanatát, és hogy mégiscsak jó lenne ettől valahogyan megszabadulni. Ilyenkor aztán tud elbillenni a mérleg abba az irányba, hogy valahogy erről jó lenne beszélni, valahogy jó lenne ettől megszabadulni. És hát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény munka, és egy nagy szembenézés, és hogy így kell hozzá egy biztonság, amit ez a csoport meg tud adni. Csacsogásnak nem nevezném, azzal együtt én azt gondolom, hogy mindenkinek van joga csacsogni, meg van joga arra, hogy így lazítson és jókat beszélgessen, férfinak, nőnek, apának, anyának egyaránt, sőt, szerintem rendkívül szükséges is, mert hogy egy gyermek annyira és akkor tud jól lenni, amennyire és amikor a szülője jól van, édesapa is, édesanya is, és hogy ráadásul, hogy még bonyolultabb legyen a dolog, hogy a család egy olyan szerkezetben épül föl, aminek megvan a maga rétegrendje, és hát, hogy így ezek a jól létek vagy a jól létek hiányai hatnak is egymásra elég rendesen.
Szerintem az a zseniális a kezdeményezés, esetekben, hogy legalább első lépésben, vagy annak, aki messze van tőletek fizikailag, az is tud benneteket hallgatni, olvasni, és legalább így be tud kapcsolódni ezekbe a témákba, tud segítséget kapni, elgondolkodni, és így, ha nem is beszélget, de legalább meghallgat benneteket.
Valóban így van. Én azt gondolom, hogy sok esetben talán van, aki meghallgatja, és soha nem fogunk tudni róla, de hogy ő maga fog folytatni egy belső párbeszédet erről, önmagával, saját magáról, jólétéről, apaságáról, a többi fontos szerepéről, a felnőtt férfi szerepről, vagy a felnőtt önmagáról, meg a házastársi szerepéről is akár, vagy hát a pár szerepéről, és hogy ezek mind lehetnek fontosak. A apaság téren azt lehet látni, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, vannak patinásak, kevés, nagyon kevés van mai napig is, mindenfélék, és hogy jó, hogyha ez minél színesebb, és az édesapák is tudnak ezügyben válogatni, és hogy hozzájutni különféle fórumokhoz, ami számukra megfelelő.
Egy alapvető kérdést beszéljünk még meg, hogy miért fontos az apa a családban?
Ez egy remek kérdés, én nagyon szeretem az ilyen kérdéseket, amire rá lehet építeni akár több szemeszternyi egyetemi kurzust is, már mint a válaszra. Több kutatás is van, ami egyértelműen megerősíti azt, hogy apa jelenléte az, hogyha pontosan nem is tudjuk, hogy milyen hatásmechanizmuson keresztül, de egyértelműen védőfejlesztő faktor a gyermekeire nézve. Tehát például az, hogy milyen lesz a magabiztosságuk egy családban, az, hogy mennyire lesznek kezdeményezőkészek, vagy például az, hogy hogyan alakul azoknak a serdülő lányoknak a szexuális élete, akik apával a közelükben nőnek föl, meg akik azok nélkül. És így tovább. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy az apák, azok ilyen szempontból rendkívül fontosak. Nagyon izgalmas, talán így lehet összefoglalni, hogy van egy nagyon korai első időszak, ami már a magzatkorban kezdődik. Ilyenkor kell egy nagyon szoros kapcsolat az édesanyával, és hogy ebben a sok, hát nyilván, tehát, hogy ne legyünk képmutatóak, tudni kell, meg ezt érdemes kimondani, hogy maga az anyaság, maga az apaság az egy rendkívül stresszes dolog is időnként, és hogy az anyaság első évei és a anyával való kapcsolat az első, főleg 3 évben rendkívül fontos. Ez nem azt jelenti, hogy ennek ideálisnak kell lenni, csak elég jónak. Ehhez aztán betársul az édesapa is, ahogy most olvastam nemrég egy cikket Léder László tollából, aki Ransburgot idézve mondta, hogy az apa egyik legfontosabb feladat, hogy átemelje a gyermeket az otthon küszöbén. Tehát, hogy kinyissa a gyermek számára a külvilágot, és lehessen azt felfedezni. Ehhez nagyon kell az is, hogy neki legyen egy jó érzelmi kötődési muníciója, amit az anyával való kapcsolatban megél, de mondom még egyszer, ebben nincs kizárólagosság az édesanyának sem, ebben az édesapa tud bekapcsolódni. És az is nagyon fontos, hogy a mostani kor az így sokban kedvez is ennek az apai bekapcsolódásnak, hogy látszódik az apaság, mondjam, az apaságról való párbeszédben egy átolódás, hogy most már egyre inkább a bevonódó résztvevő édesapákról beszélnek, és arról, hogy ennek milyen előnyei vannak. És hogy valóban nagyon sok előnye van ennek. Van, lehet itt félelmekkel is találkozni. Én azt tudom mondani, hogy elgondolkoztató az a kutatási eredmény, ami a fiú gyerekek férfiasságára vonatkozott, hogy azt figyelték meg, hogy nem az a férfias fiúgyerek, akinek az apukája nagyon maszkulin, nagyon erőteljes, nagyon férfias, hanem az lesz férfias, akinek jó az érzelmi, mindenféle kapcsolat az édesapjával. Fú, ezt én még nagyon hosszan tudnám mondani, de hogy így a teljesség igénye nélkül azt gondolom, hogy az édesapák ezért is nagyon fontosak. Talán még az első időszakban, a születés körüli időszakban azért is nagyon fontosak, mert amikor a baba megszületik, és létrejön ez a kettős egység az édesanyával, akkor az édesapák nagyon jó külső burkai tudnak lenni ennek a helyzetnek, tudnak adni egyfajta védelmet, és a védelem itt megint csak nem azt jelenti, hogy leuralás történik. Inkább azt mondanám, hogy egy szeretmegosztást jelent, hogy az édesanya tud befelé figyelni, az édesapa pedig tud ehhez adni egy biztonságot, és később pedig ezt így az anyával karöltve a gyermek kapcsán elkezdik ezt a biztonságot és a szabadságot együtt a gyermeknek megtanítani, megadni, amiben ő el tud indulni és felfedezni a világot és nőni. Így röviden talán ezek a legfontosabbak.
Ugye ebben a koronavírusos helyzet elé állítja a szülőket. Igen. Szerinted hogyan érdemes most készülni a szülőknek és a gyerekeknek?
Amit érdemes tudni, hogy maga ez a bizonytalan helyzet is a családra nézve, a szülőkre, mindenkire nézve jelent egy extra szorongást. Talán egy rövid kikacsintás, hogy a szülőknek a stressz menedzsmentje az nagyon sokat a gyermek állapotából is befolyásol. És hogyha tudatosítjuk, tudunk úgynevezett önreflexiót gyakorolni, amikor magunkra is rálátunk, és ahelyett, hogy egyből reagálnánk, azt mondanánk, hogy na hát most mi mit érzünk, hogy én most stresszes vagyok, nagyon ideges, fel tudnék csattanni, ja igen, ez az, na akkor inkább most nem, hanem mit én azt mondom a gyerekemnek, hogy most kérek szépen, tudod, egy pici időt, apa most gondolkozik valamin is, hogy ez most nem olyan könnyű, de majd el fogom mesélni, tehát hogy valami ilyesmi szinten tudunk működni, az tud segíteni sok esetben, akár pedig alkalmazkodásban. Amit érdemes tudni a karantén helyzetről ilyen szempontból, hogy hát ennyiben ugye hasonlít a nyaralásra is, hogy hát egy zárt, összezárt helyzet van sokkal inkább, sokszor, ami nagyon-nagyon megnöveli a stressz szintet, mert hogy lehet, hogy nagyon szeretjük egymást, de hogy mindenkinek szüksége van elkülönülésre is, együttlétre is, és arra, hogy ebbe azért legalább nagyjából legyen valamiféle egyensúly, és hogy ezt ilyen körülmények között nehéz megoldani, amit lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy vegyük tudomásul azt, hogy eltérő temperamentumúak vagyunk, tehát hogy ezt jó tudni, jó odafigyelni, és így nézni akár magunkra, egymásra, hogy ki milyen temperamentum, ki mit szeret, elkülönülni, együtt lenni, és hogy ennek mentén így valahogy megbeszélni azt, hogy kinek mire van igénye, megbeszélni azt megint csak, hogy lehessen föltartani a kezünket, és hogy időnként elvonulni, ha kell együtt lenni. Jók lehetnek a különféle ilyen kis rituálék, szertartások, amik segítenek abban, hogy átvészeljük a nehéz időket, hogy időnként, ha törik, ha szakad akár, összejövünk, tudom is én társasozni, vagy hogy legyen valami olyan mérföldkő, amikor tudjuk, hogy eltelt egy idő, most egy kicsit együtt vagyunk, most ezt élvezzük, és aztán majd mehetünk tovább, mert egyébként a hétköznapokban ez így könnyen el tud maradni. Nyilván ilyenkor óvoda, iskola, főleg az iskola felől jönnek különféle feladatok, elvárások, amikben szintén meg kell felelni, hogy ezekben is nagyon jó lehet, hogyha valamiféle szervezés van a családban, tegyük hozzá, hogy van, aki remek szervező, és ezeket így könnyedén megoldja, van, aki nem annyira, neki ez nagyobb kihívás tud lenni. Én azt gondolom, hogy igazából nagy csodaszer ezekben a helyzetekben nincsen. Apró pénzre lehet váltani az összetartozást. Talán ez nem jön magától, ezért mindig érdemes dolgozni. Azt gyakran tapasztaljuk, hogy talán van egy ilyen nyomás az embereken is, mi innen-onnan jön, hogy hát mindig boldognak kell lenni, szeretni egymást nagyon, mindig elégedetnek lenni, és hogyha nem így van, akkor lehet, hogy velem van a baj. Én azt gondolom, hogy ez máshogy van, és hogy egy családban meg lehet élni igenis nehéz érzéseket. Az a jó, hogyha ezek megélhetők, és mi tudjuk kontrollálni őket, és nem ők minket, és aztán adott esetben leülni ezekről beszélni. Még egy dolog jut eszembe hirtelen, az, hogy jó, hogyha a családi otthonban vannak elkülönült terek konkrétan, tehát hogy lehessen talán megoldani, hogy legyen tere a tanulásnak, mókának, elvonulásnak, de jó, hogyha ez nem ugyanaz, tehát hogy mondjuk, ha ezt valaki megteheti, az sokat segíthet akár kicsiben, hogy mondjuk, ha van egy íróasztal, ahol a gyermek tanul, akkor máshol legyen az a hely, ahol feltöltődik. Ez még így sokat tud segíteni, hogyha ilyen módon úgymond megszerkesztjük, struktúrába rendezzük azokat az élményeket, amik minket érnek.